Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan lehet a nők társadalmi szerepeit vizsgálni a fizika kutatási módszereinek bevonásával? Le lehet-e fordítani egy tudományos fogalmat női sorsokra? Miként születnek adatalapú műalkotások, és milyen esélyei vannak ma a nőknek a kutatás és a művészet határterületein? Ezekről a kérdésekről is beszélgetek a mai műsorban. Sipos Melinda művésszel, aki Sterk Barbarával közösen hozta létre a Metastabil című kiállítást, projektet, amit először a Hunrenvingnek fizikai kutatóközponttal együtt mutattak be. Melinda, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Kezdjük onnan, hogy te általánosságban adatalapú szobrokkal és installációkkal dolgozol, ami elsőre azért valljuk be, hogy egy kicsit rejtélyesnek tűnik. Hogyan írnád le a hallgatóknak, hogy mit jelent ez pontosan?
Azt hiszem, hogy ami ismerős lehet, az az, hogy most már az összes újságfelületen, webes felületeken láthatunk úgynevezett infografikákat, vagy adatvizualizációkat. Ez biztos ismerős, hogy így ábrázolnak híreket, vagy bármilyen vizsgálódó cikket illusztrálnak adatvizualizációkkal, ami grafikai alapok. És amivel én foglalkozom, az egy persze egy kicsit, vagy sokkal közelebb van a művészethez, viszont az is ezen a módszeren alapul, csak az a lényege, hogy térben születik ez meg, tehát fizikai formában az adatok nem mondjuk színes pöttyök vagy grafikonok, hanem mindegyik kap egy formát, egy felületet, egy anyagot, egy méretet, és így áll össze egy-egy ilyen installáció.
Tehát egy picit tovább gondolod a dolgokat, és a művészeti látószöget viszed bele ebbe.
Egyrészt igen, másrészt pedig azt használom, hogy az anyagokhoz, a méretekhez, a fizikai érzetekhez nagyon sok ismeretünk kapcsolódik, tudattalanul is, tehát ösztönösen, ha meglátunk egy nagy vagy egy kicsi dolgot, vagy valamit, ami nedves, vagy folyik, vagy bármi más fizikai tulajdonsága van, vagy emlékeztet minket valamire, akkor az egyből bekapcsol nagyon sok ismeretet, meg érzést, és ezzel az adatnak lehet adni ilyen fizikai érzetet, és azt az üzenetet, amit egyébként hordoz, vagy amit át akar adni, azt ezzel a módszerrel egy másik módon lehet megközelíteni.
Mennyire fogékony erre a közönség? Kapsz olyan visszajelzést, hogy könnyebb a megértés, vagy több impulzus éri őket?
Azt mindenképpen szoktam, hogy az érzés, amit kelt bennük, az erős vagy erősebb. Tehát sokkal másabb elolvasni mondjuk egy számsort, vagy megnézni egy grafikont, vagy egy táblázatot, vagy egy kördiagramot, mint mondjuk besétálni egy olyan térbe, ahol akár be tud menni egy installációba, ami egyébként számokról szól, és azon keresztül információt ad át, de mégiscsak ott van benne, és érzékeli, és sok mindent felhoz. Szóval ezt mindenképpen szoktam visszakapni visszajelzésnek, hogy egyből eszemélyes történeteket kezdenek mesélni az emberek sokszor.
És hát művészként mutattalak be, de annyit mondjuk még erről, hogy a doktori tanulmányaidat folytatod, és nem csak művész vagy, hanem adatvizualizációs kutató is, vagy így is nevezhetünk. Melyik vagy, és milyen mértékben?
Hát a tanulmányaim az egy elég nagy egyveleg. Eredetileg a Mohlin Nagy Művészeti Egyetemen üvegszakon végeztem, aztán ami egy nagyon kézműves anyagokhoz kapcsolódó tanulmányok voltak, és ezután átnyergeltem egy nagyon más területre, ami a művészet és technológia, interakció, tervezés, installációk készítése volt, amiben azért már a digitális eszközök is szerepet kaptak. Ez nagyon-nagyon megtetszett, és sokáig ezen a területen mozogtam, és egyébként most is részben ezt is csinálom. Mindeközben az is mindig nagyon érdekelt, hogy lehet valahogy a kutatást, mint ilyen attitűdöt összekötni az alkotással, és végül is, amikor elkezdtem a doktori tanulmányt, szintén a MOEN, akkor az emiatt volt, mert azt gondoltam, hogy az, hogy közben írunk, illetve különleges kutatási módszereket építünk fel, az nagyon érdekes, és ezért kezdtem el ezt csinálni.
Igen,
hogy a művészetet használom kutatásra.
Kérdezni, hogy hol a kapcsolat, vagy mi volt az a hívás, ami miatt átnyergeltél?
Ezt egyébként egész pontosan nem tudom. Azt tudom, hogy amikor először nem vettek fel az iparra még annak idején, ami akkor még Iparművészeti Egyetem volt, akkor a másik választásom az Pécsen az esztétika szak volt. Tehát már akkor is volt egy ilyen kettősség, hogy valahogy ez az olvasás vagy a filozófiákon keresztül való ilyen kutakodó attitűd az megvolt, aztán ezt teljesen elhagytam, és egyébként most sem olyan könnyen birkozom meg vele, de minden esetre az nagyon vonzott, hogy a művészet is tud kutatni a maga eszközeivel, nem feltétlenül szavakkal, hanem eljárásukkal, anyagokkal, képekkel, és ebbe az irányba akartam menni, ezért kezdtem el.
Beszéljünk akkor most kifejezetten a Metastabil kiállításról, illetve projektről, mert hogy azt mondtad, hogy ez egy projekt is egyben, valamint Sterk Barbarával a közös munkátokról is majd, de induljunk onnan, hogy mit értsünk munkaközi pop-up kiállításon.
Hát amikor eldöntöttük, hogy megmutatjuk ezt az anyagot, akkor valamiért nagyon fontosnak tartottuk, hogy azt jelezzük a hallgatóságnak, vagy a nézőknek, hogy ez egy állomás, hogy mi benne vagyunk a munkában, ezek nem a végleges műalkotások, hanem a folyamatnak egy állomásán vagyunk, amit szeretnénk most kinyitni és megmutatni. Ezt jelenti az, hogy munkaközi, és a pop-up azért pop-up, mert ez az esemény a kutatók éjszakáján történt, ami jellemzően ugye egy vagy két napos, és a miénk az tulajdonképpen így pont egy hete este volt, tehát gyakorlatilag egy pár órás kiállításról van szó.
De nyilván ez egy debütálás, és ezeket a különleges installációkat azért majd még láthatjuk, és erről is beszélgetünk majd bővebben. Engem nagyon érdekelne, hogy hogyan született meg a Metastabil projekt ötlete. Tehát személyes történetekből inspirálódva, a nők társadalmi szerepeit vizsgáljátok, a fizikai kutatás módszereinek bevonásával, de hogyha ezt megfordítjuk, akkor mi inspirálta, hogy a fizika módszereihez forduljatok a női társadalmi szerepek vizsgálatakor?
Ezt azzal kezdem ennek a megválaszolását, hogy a Barbarával, aki szintén képzőművész, az ő vele az ismerettségem az viszonylag régre nyúlik vissza, és közösen dolgoztunk ilyen művészet és technológia projektekben, aztán elkezdtünk együtt tanítani középiskolásokat, és azt vettük észre, hogy az együttműködésünk, a készülések ezekre az órákra, meg ezekre a munkahelyzetekre mindig nagyon összetettek, és sokszor éreztük ennek a sürgetettségét, nehezen találtunk időt arra, hogy felkészüljünk, és eleve mindig megosztottuk egymással azt, hogy milyen nehéz egyébként alkotásra időt kiszakítani, mert hogy mindkettőnknek van két gyereke, az övéi mondjuk nagyobbak, mint az enyém, de tulajdonképpen nagyon hasonló helyzetben voltunk, hogy egyszerre kellett ezeket a feladatokat, az otthoni családi gondoskodó feladatokat ellátni, és egyszerre akartunk pénzt keresni, fennmaradni, és ugyanakkor meg alkotó munkát végezni. És valahogy így jött, hogy ez önmagában egy érdekes téma, és mi lenne, hogyha művészeti eszközökkel megpróbálnánk ezt kinagyítani, vagy kihangosítani. És amikor ez a döntés megszületett, akkor kezdtünk tovább gondolkodni, hogy ezt hogyan tehetnénk meg. Itt most egy picit sűrítek, mert egész hosszú ideje dolgozunk már ezen a projekten, és nagyon sok állomása volt, de volt egy olyan pont, amikor azt gondoltuk, hogy nagyon szeretnénk valahogy művészet és tudomány összefonódásában dolgozni, és egy másik ponton pedig elkezdtünk beszélgetni azokról az élethelyzetekről, amikben éreztük magunkat, és hogy azt mivel lehet leírni. És olyan fogalmak születtek, vagy olyan fogalmakra találtunk rá, egyébként nyilván evidens módon, mint hogy egyensúlyozás, kiegyensúlyozottság, kiegyensúlyozatlanság, paradoxon, ciklikusság, körforgás, véget nem érőség, zsonglőrködés az idővel. Szóval nagyon sok olyan dolog volt, amiről egyszerűen csak rájöttünk, hogy ezek mind a fizika tudományában, tehát fizikában létező fogalmak. És akkor ez vezetett oda, hogy hát akkor vizsgáljuk meg, hogy ezek a fogalmak, amiben most nem soroltam fel mindet, de hogy ezek a fogalmak, ezek hogy is néznek ki a fizikában, és így jutottunk el oda, hogy elkezdtünk fizikusokat interjúbolni az ismerettségi körünkből, úgymond szereztünk egy pár fizikust, és akkor egy egészen hosszú időszakot töltöttünk azzal, hogy ilyen egy-másfél órás interjúkat vagy beszélgetéseket csináltunk fizikusokkal, és elmeséltük nekik ezeket a fogalmakat, és megkértük, hogy reflektáljanak rá, hogy az ő saját területükön, ami elég sokféle volt, ezek mit jelentenek. És akkor ez egy nagyon nagy anyag gyűlt össze, igazából szöveges anyag, meg nagyon sok új ismeret, mert hogy az volt a célunk, ez egy állomásnak tekintettük, és azt gondoltuk, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy valamelyik ilyen fogalmat vizsgáló módszer a fizikában jó lesz nekünk arra, hogy azon keresztül mi, vagy azt használva mi valamilyen installációt hozunk létre. És természetes módon, mivel mi ugye alkotók vagyunk, ezért csinálni akartunk valamit, tehát nem akartunk megállni a beszélgetéseknél, így rájöttünk, hogyha szeretnénk ilyen valamit létrehozni, és megnézni közelről ezeket a bármilyen kísérletet, ami a fizikában szokásos, akkor ilyeneket valahogy látni kell. És akkor végül is a beszélgetések során ismerkedtünk meg Mező Gyurival, a Györggyel, aki a Hunren Wigner Fizikai Kutatóintézetben is dolgozik, és ő javasolta azt, hogy akkor menjünk el oda, vagy vegyük fel velük a kapcsolatot. És ez meg is történt 2 évvel ezelőtt ősszel, és egyébként akkor mi elsőként egy kutatók éjszakájára mentünk el az ő javaslatukra, hogy körülnézzünk.
Inspirálódjunk,
hogy mi tulajdonképpen, amit mi akarunk, azt el tudjuk-e ott képzelni, vagy amit látunk, abba bele tudunk-e kapaszkodni, tudnánk-e tovább menni. És végülis így indult ez az együttműködés, de akkor még csak beszélgettünk arról, hogy oda mennénk, és laborokat, vagy intézeteket, kutatócsoportok munkáját megnézzük, akkor azt elkezdtük csinálni, és akkor így egy idő után, amikor úgy tűnt, hogy itt lenne arra nyitottság, hogy ezt valóban folytassuk, akkor kezdtük formába önteni, és akkor született egy ilyen együttműködés, körülbelül 1 évvel ezelőtt ősszel, és akkor már dedikáltan felkerestünk kutatóintézeteket vagy csoportokat, többet, és ezekből az élményekből végül is kikötöttünk Péter Lászlónál, aki a Wigner egyik kutatóprofesszora, és ő az, aki elektromikroszkóppal végez vizsgálódásokat, és elkezdtünk hozzájárni, és elkezdtünk neki anyagokat vinni, amiket úgy gondoltunk, hogy érdekes lehet számunkra megnézni, és ekkora már azért körvonalazódott, hogy úgy lehet definiálni ezt a munkát, hogy végülis valahogy a láthatatlan munkát szeretnénk megmutatni, ami
nem
azért jellemzően nőket érint.
Dologra vállalkoztatok.
Igen, és elkezdtünk Péter Lászlóhoz járni, aki nagyon nagy nyitottsággal fordult a mi ötleteinkhez, és kicsit ugyan meglepődött, de abszolút együttműködő volt abban, hogy mondjuk tésztát és pormacskát tegyünk be az elektromikroszkópba, tehát ilyen anyagokat vittünk neki. Nyilván azért, mert ezek összeköthetőek a láthatatlan munkával, vagy valami szimbolizálnak. És akkor elkezdtünk felvételeket készíteni, rájöttünk arra, hogy milyen izgalmas elektromikroszkópban komponálni, és végülis az első sorozat, vagy az első munka az ezen alapul, tehát felvételeket, egy felvétel sorozat, amit gombostűről, a Ludgége tésztáról, más néven csiga tésztáról és pormacskáról készítettünk.
Hogyan álltak a fizikusok az ötleteitekhez? Milyen fogadtatás volt menet közben?
Igazából minden sok helyen voltunk, tehát legalább 4-5 kutatócsoportnál, akik nagyon más dolgokat csinálnak. László volt az egyik, de voltunk a gázkisülések kutatócsoportban, félig rendezett részecske, bocsánat, most a fizikusoktól elnézést kérek, hogy nem időzem ezt pontosan, tehát sokféle kutatócsoportnál, és mindenhol igazából nyitottak voltak, megnéztünk sok kísérletet, a munkafolyamataikat, de végül is aztán Lászlónál kötöttünk ki, mert ez egy olyan helyzet volt, vagy olyan vizsgálódási módszer, ami látható, és amivel mi tovább tudtunk lépni. Nagyon sok absztrakt, olyan szinten absztrakt dologgal találkoztunk, amit sokkal nehezebb átfordítani művészeti alkotássá. És itt meg megtaláltunk valamit, ami viszont nagyon érdekesnek tűnt.
Most megvolt az első pop-up kiállítás, hogyan reagáltak a látogatók, illetve hát ott a kutatók, hiszen ők is megnézhették a kiállításotokat. Milyen visszajelzéseket kaptatok tőlük?
Hát ezt már talán említettem, hogy tényleg végig mindenki nagyon nyitott volt. Sokszor álltak a rendelkezésünkre, tényleg az idejükből másfél-két órát, néha többet szántak arra, hogy megmutassák, hogy mivel foglalkoznak, szóval ezért nagyon hálásak vagyunk. És a kiállítást is érdeklődés övezte. Nyilván ez egy elég különleges dolog volt, hogy ott elfoglaltuk az egyik épület egy részét, és ott installálhattuk a munkáinkat. Vagy mi ezt éreztük, hogy pozitívan érdeklődéssel állnak hozzá, és számunkra érdekes dolgokat kérdeznek, vagy nekik érdekes fényben tűnik fel talán a saját munkájuk, teljesen más meglátásuk születnek, meg más szempontokkal találkoznak, mint ami egyébként nyilván az ő kutató tevékenységüket jellemzik.
Szerinted mit adhat egy ilyen kiállítás a nők társadalmi szerepeiről való gondolkodáshoz, és mit a tudományról való gondolkodáshoz? Mert hogy mindkettőre ráirányítja a figyelmet.
Az a cél, hogy beszéljünk erről, az mindenképpen megvalósult, meg megvalósul, hogy erről legyen szó minél több fórumon, és igazából ezt a témát folyamatosan napirenden tartani nagyon fontos, mert ez nem nagyon sokat változik, drasztikusan semmiképp. Tehát mondjuk úgy, hogy nagyon lassan, ha változik, hogy mekkora láthatatlan teher van jellemzően nőkön egy társadalomban. Ez mindenképp fontos volt számunkra, hogy sokféle felületen lehessen erről beszélni. nyilván ezek absztrakt dolgok, tehát amire mi itt jutottunk ezeken a felvételeken keresztül, hogy hogy tudunk ábrázolni ilyen mikrovilágokat tulajdonképpen, amikben benne vannak azok, akik láthatatlan munkát végeznek. Most persze nagyon egyszerűen fordítottam ezt le, de végül is valami ilyesmi van benne, vagy hogy másmilyen módon megnézni azokat a tárgyakat, amik kötődnek akár a női tevékenységekhez. És a tudomány szempontjából pedig, amit ők elmondtak, és végül is amiért az egész dolog létrejött, az, hogy a tudomány is egy hasonlóan láthatatlan műfaj, tehát nagyon kevesen találkoznak vele a mindennapi életükben, és nagyon nem lehet tudni, hogy pontosan mivel is foglalkozik. És akkor itt létrejött egy ilyen összefonódás, hogy végül is általunk ez valahogy közelebb kerül, és lehet a tudományról beszélni, és az elefántcsontorony egy kicsit kinyílik.
Ez mindenképpen hozódik. Nagyon fontos üzenet, én azt gondolom. A tudományos közegben gyakran az objektivitás, vagy hát leginkább az objektivitás dominál. Hogyan illeszkedik ebbe a személyes történet, az érzések, illetve a művészet szubjektív hangja?
Ez egy nehéz kérdés. Hát én erről azért, tehát belülről nem tudok beszélni, azért a fizikusokkal és bármilyen tudóssal folytatott beszélgetésem, mert más miatt voltam már kutatóintézetben korábban is, az a tapasztalatom, hogy mindig van valami személyes szál a kutatásokban, tehát nagyon fontos az objektivitás, ami a módszer rigorózusságát illeti.
Hát meg a hitelességet, az adatok alátámasztását.
Igen, de az, hogy valaki miért kezd el bizonyos dolgokkal foglalkozni, vagy egy-egy kutatás, vagy egy döntéshelyzetben milyen módon hoz döntést, ott is van intuíció, és ezek fontos dolgok, csak sokkal kevésbé vannak kihangosítva, meg kevesebbet beszélnek róla. Tehát ez ugyanúgy benne van, csak valahogy más módon jelentkezik.
Azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire ténylegesen határterület tud lenni a művészet, valamint a tudomány. Folytassuk innen egy kis szünetet, tartunk. Sipos Melinda művésszel beszélgetek a következő fél órában nemzetközi tapasztalatokról, jövőbeli tervekről, és én azt gondolom, hogy beszélhetünk még, ami nagyon fontos kérdés, a nők érvényesülési lehetőségeiről, mind a kutatói, mind az egyéb területeken. Hamarosan innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.